Egyes szintű esemény történt a paksi kiégett kazetták átmeneti tárolójában. Őri Szentpéter határában Natura 2000-es természetvédelmi területen végeznek kutatófúrásokat a MOL. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő percekben tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Egyes szintű esemény történt a 7 fokú nemzetközi nukleáris eseményskálán a paksi kiégett kazetták átmeneti tárolójában február közepén. Az egyik tárolócső csoportnál csökkent a védőgáznyomás, a személyzet pedig az újratöltéskor eltért az előírásoktól. Az esemény jelentősége biztonsági szempontból gyakorlatilag elhanyagolható, mondta az Inforádiónak az Országos Atomenergia Hivatal főigazgató helyettese Hullán Szabolcs.
A kiégett kazetták átmeneti tárolója a paksi atomerőmű szomszédságában épült, és az a feladata, hogy a paksi atomerőmű kiégett kazettáit tárolja addig, amíg Magyarország rendelkezni fog olyan létesítménnyel, amelyben nagy aktivitású rádióaktív hulladékot lehet elhelyezni. Hogyha összefoglaljuk, annyi történt, hogy ezek a tárolócsövek, amelyekben el vannak helyezve a kiégett kazetták, ezek föl vannak töltve nitrogénnel, és ennek a nitrogén feltöltésnek meghatározott nyomáson kell folyamatosan lennie, hogyha ez a nyomás csökken, akkor után kell tölteni a kazetták tárolóját. Viszont korlátos, hogy hányszor lehet után tölteni ezeket a kazettatárolókat nitrogénnel, és maximum 4-szer lehet megtenni, és bizonyos beavatkozások után lehet 5-ször, illetve 6-szor feltölteni, és ezek a beavatkozások nem történtek meg. Ez volt maga az esemény nagyon röviden. Az üzemeltetési feltételek és korlátok, amely az üzemeltető személyzetnek az egyik leglényegesebb dokumentuma, mert ezek tartalmazzák azokat a műszaki paramétereket, amelyeket feltétlenül be kell tartani ahhoz, hogy biztonságosan lehessen üzemeltetni a létesítményt. Ennek egy pontja írja elő ezt a bizonyos feltöltési mennyiséget, illetve az elvégzendő tevékenységeket, és ugye ez nem tartotta be jelen esetben az üzemeltető. Ez volt maga az esemény. Biztonsági szempontból valójában elhanyagolható a jelentősége. Maga az előírás igen konzervatív feltételezéseken alapul, tehát semmilyen rádióaktív hatással nem lehetett számolni sem a személyzet, sem a környezet tekintetében. Ugyanakkor az egy alapvető elvárás minden nukleáris létesítménynél, miután ez egy veszélyes üzem, hogy a személyzet kizárólag az írásos dokumentáció alapján működjön, és ami abban le van írva, azt neki be kell tartania. A biztonsági relevanciájából következően az üzemeltető egy konzultáció után úgy határozott, hogy bár az üzemeltetési feltételek és korlátok szabályzatának megsértését azt nem feltétlenül kell ines egyes kategóriába sorolni. Ennek ellenére ő ebbe sorolta, ez az önkritikus magatartás egyébként egy nagyon fontos jellemzője a biztonsági kultúrának. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon alacsony volt ugye ennek a biztonsági hatása, emiatt tulajdonképpen ez a skála legalsó fokozata, hiszen az egyes fokozat, ami a rendellenesség fokozat, tehát nem több történt, csak egy rendellenesség. Igazából az eseménnyel kapcsolatban nagyjából ennyit lehet elmondani.
Miért csökkent a nyomás, illetve ez rendszeresen előfordul, mondjuk így ez üzemszerű?
Hát folyamatosan kell ellenőrizni, hogy a nyomásérték fennmarad el, értelemszerűen igen, ahol ilyen tömítőrendszerek vannak, és gáz ellen kell tömíteni, ott bizony a nyomás néha előfordul, hogy csökken, igen.
Miért kellett 5-ször után tölteni, amikor azt mondja, hogy tulajdonképpen 4-szer lehetne?
Valójában a 4 feltöltés után az 5., ahogy mondtam, extra konzervatív feltételezés miatt nem megengedett, tehát az üzemeltető személyzet úgy vélte, hogy ez az extra konzervatív feltételezés ez jelen helyzetben nem állja meg a helyét.
Mit jelent az extra konzervatív feltételezés?
Az atomenergiában egy nagyon fontos tényező az, hogy úgynevezett konzervatív feltételekből kell kiindulni minden elemzésnél. Ez azt jelenti, hogy a lehető legrosszabbra kell számítani. Az extra konzervatív azt jelenti, hogy egy olyan lehető legrosszabb helyzetet gondol el az elemző, amit valójában nagyon-nagyon kis valószínűséggel jöhet létre, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem jöhet létre ez a helyzet. Tehát ebből az is következik, hogy ugye ennek a pontnak a konzervativizmusára rámutatott ez az esemény, és ezt felül kell vizsgálni abban a tekintetben, hogy érdemes-e ezt az előírást továbbra is fenntartani.
További intézkedésekre lehet-e szükség, akár ennél az érintett kazettánál?
Itt több kazettáról van szó, mert kazetta csoportnak nézik egyébként a nyomását. A nukleáris iparban az egy alapkövetelmény, hogy minden ilyen eseményt ki kell vizsgálni, és meg kell határozni az okait, és ezeknek az okoknak a jövőbeli bekövetkezésének elkerülése véget intézkedéseket kell tenni. Tehát minden egyes esemény kivizsgálás végén ott kell legyenek a javító intézkedések, amivel a biztonságát az adott létesítménynek növelik. Ez nagyon fontos, hogy minden egyes ilyen tapasztalatot visszacsatoljunk az üzemeltetési, mert hiszen tudva levő az atomenergia felhasználása az egy veszélyes folyamat, és ezért minden ilyen tapasztalatból tanulnia kell az üzemeltető személyzetnek és a szakmának. És ezzel az eseménnyel is az történik, hogy ilyenkor kötelezően kivizsgálja először az üzemeltető, meghatározza magának a javító intézkedéseket, ezt utána a hatóság szintén megvizsgálja, és elfogadja a javító intézkedési tervet, vagy pedig hozzáír, vagy elvesz belőle attól függően, hogy mennyire ítéli meg teljesnek az intézkedéseket.
Hullán Szabolcsot, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgató helyettesét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Őri Szentpéteren a helyiek és az önkormányzat sem támogatja, hogy a település határában a Natura 2000-es természetvédelmi területen a MOL szénhidrogén kutató fúrást végezzen. Fehér Anna Magda összeállítása.
Az Őrségi Nemzeti Parkban a Nemzeti Ökológiai Hálózat magterületén Őri Szentpétertől 440 méterre kíván kutatófúrást végezni a MOL Őrség Szénhidrogén Koncessziós Kft. 2022 első negyedévében. Őri Szentpéter teljes bel- és külterülete nemzeti parki oltalom alatt álló terület, amely természeti értékei, történelme, épített öröksége és településképi sajátosságai alapján érdemelte ki ezt a státuszt. Hívta fel a figyelmet Őr Zoltán, Őri Szentpéter polgármestere.
A hatástanulmányból az derül ki, hogy Őri Szentpéter Galambosszer település résztől 440 méterre terveznek egy mély fúrást. Galambosszer talán az egyik legeklatánsabb, máig megmaradó példája a szeres település szerkezetnek, amely a természetközeliség érzését is adja a környező erdőkkel, mezőkkel és patakokkal. Ez a fúrási helyszín ugye Galambosszer alatti terület és a Cservölgyi patak vízgyűjtő területéhez tartozik. A Picintje folyástól nem több, mint kb. 50 méterre lehet majd ez a fúrási helyszín. Tény, hogy a tervezett létesítmény mellett talán 150-200 méterre már van egy működő szénhidrogénkút, az egymás mellett sokasodó ipari létesítmények látványa az egyáltalán nem kívánatos településképi szempontból.
A polgármester elmondta, hogy Őri Szentpéter környezetében, az erdőben és az Őrség több pontján is működik szénhidrogénkút, amelyet még a 60-as években tártak fel. Őr Zoltán arról is beszélt, hogy múlt hét keddig várták a helyi lakosok véleményét a kutató fúrással kapcsolatban. Többen felhívták a figyelmet, hogy az építési helyszín elérését lehetővé tevő, lebonyolító út a galambosszeri szélső telkek mellett 70 méterre haladna el. Ez komoly zavaró hatást jelentene a vendégfogadással, állattartással foglalkozó portákon. Amit azonban minden hozzászóló elfogadhatatlannak tartott, az a fúrás idején elkerülhetetlen, akár egy hónapnál is tovább tartó értékhatár feletti zajterhelés.
A hatástanulmányból az derül ki, hogy 4-6 héten keresztül tervezett tevékenység, tehát maga a fúrás, és ezt ugye megelőzi még az előkészítő tevékenység, útépítés, illetve majd utána különböző műtárgyaknak az elbontása. 700 méter sugarú körzeten belül az éjszakai zajterhelés az a határértéket meghaladja. 0-24 órában történik ez a fúrás 6 héten keresztül. Én azt gondolom, hogy 440 méterre a fúrási helyszíntől akkor biztosan nem lenne alvás, nincsen szinkronban a helyi építési szabályzata, és nem támogatja Őri Szentpéter város önkormányzata az engedélyezésre benyújtott projektet, és ugyanerre kéri a tisztelt engedélyező hatóságot is.
Őr Zoltán polgármester az Inforádiót arról tájékoztatta, hogy a lakossági észrevételeket és az önkormányzat állásfoglalását eljuttatták az ügyben illetékes Vas megyei kormányhivatalhoz. Az Inforádió interjú kérelmével megkereste az Őrségi Nemzeti Park igazgatóságot és a kormányhivatalt is. A Nemzeti Park részéről azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a kormányhivatal az illetékes, amint reagálnak megkeresésünkre, közöljük.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A klímasemleges Európa elérésének egyik legígéretesebb eszköze a tiszta hidrogén felhasználása lehet, hangzott el a Nemzeti Hidrogén Technológiai Platform nemzetközi konferenciáján február közepén. A célokról, lehetőségekről és a hidrogén jövőbeli szerepéről Tompos András, a platform operatív stábjának tagja, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézetének igazgatója beszélt.
A hidrogén technológiákat Magyarországon is most már komolyan kezdjük venni, és nem sokára elkészül Magyarországnak a hidrogén stratégiája, hasonlóan a közép-kelet-európai országok hidrogén stratégiájához, és ez most már Közép-kelet-Európában is egy tényező és súly, ez a hidrogén technológia, tehát egyre biztosabb lábakon áll, és nem lehet kihagyni az új energiarendszerben. Ennek a kapcsán is lehetett ezt a konferenciát megszervezni a V4-es országoknak a részvételével. Ez egy magas szintű konferencia volt, a Magyarországi Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Lengyel Környezetvédelmi Minisztérium védnöksége alatt, ahol Kadri Simpson, az EU energiaügyi biztosa is felszólalt, de jelen volt Mihály Kurtika, Lengyelország éghajlat és környezetvédelmi minisztere, aki megosztotta Lengyelország prioritásait a hidrogén technológiák területéről, és Uwe Schröder-Zellbach, a német szövetségi gazdasági és energiaügyi minisztérium részéről volt jelen, és az Európa Parlamentből pedig a hidrogénnel foglalkozó főigazgató tanácsadója Tudor Konstantinescu. Falkovics László a konferencia zárszavát mondta, és a végső értékelést tartotta meg, és kifejtette, hogy a hidrogén technológiáknak és a megújulás kis széndioxid kibocsátású forrásokból származó hidrogén felhasználásának növelése az kulcsfontosságú az új energiarendszer szempontjából, és fontosabb, hogy olyan innovációval járuljanak hozzá a közép-kelet-európai országok ehhez a technológiához, amelyeknek a célja, hogy a hidrogén technológiák harmonikusan illeszkedjenek a jövő gazdaságába.
Itt az Inforádió Aréna című műsorában György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára arról beszélt, hogy a három ütemű gazdaság újraindítási program őszi lépései között szerepel a nemzeti hidrogénipar is. Mire lehet itt Magyarországon számítani idén, illetve a következő években?
Talán a legfontosabb, a hidrogénnek azt a szerepét kell megtalálni itt Magyarországon is, azokban a szektorokban, amelyek ugye nehezen dekarbonizálhatók, nehezen széndioxid mentesíthetők, és ilyen például a magas hőmérsékletű erőműi hőtermelés, vagy az ipari energiaigény, illetve hát olyan vegyipari folyamatok fenntartását, amelyek magas hőmérsékletet igényelnek, lehet a hidrogénre alapozni, ez Magyarországon is az első területek között és közé fog tartozni. Kaderják Péter emelte ki, hogy a hidrogén tárolásra és szállításra a rendelkezésünkre álló infrastruktúrát érdemes és kell is felhasználni, tehát meg kell vizsgálni a rendelkezésünkre álló földgázhálózatot és a kimerült földgázlelőhelyek alkalmasságát a hidrogén tárolásra.
Mikortól lehet ez mondjuk így a mindennapok része, hogy a hidrogént különböző területeken felhasználjuk, legalábbis nagyobb mennyiségben, nagyobb mértékben?
Talán amikor már komoly és tényleges széndioxid kibocsátás, dekarbonizáció fűzhet a technológiához, az a 2030 környékén tehető itt Magyarországon. Ez a következő 10 év inkább egyfajta innovációs befektetés, tehát azokon a területeken, ahol a gazdaságfejlesztés és a dekarbonizáció tetten érhető, majd nyomon érhető, kell ilyen mintaprojekteket, pilot projekteket végrehajtani, amelyek utána volumenének növelésével lehetővé teszik a klímacélok és a gazdaságfejlesztést. Ez még nem mostanában lesz, de most kell felkészülni rá, és most kell ezekben a lehető legtöbbet itthon megtenni.
Mekkora beruházást igényel, hogy 2030-ra érezhető és jelentős mértékű legyen a hazai hidrogénágazat?
Ilyen kapacitás kérdésekben nem vagyok járatos. Csak azokra a tanulmányokra tudok alapozni, amelyet mondjuk a Nemzeti Energia és Klímaterv kapcsán egy Trinomics nevű tanácsadó cég végzett a Hydrogen Europe részére, és abban két forgatókönyvet különböztetnek meg a jelenlegi szabályzókkal. Elérhető kapacitás, hidrogéntermelő elektrolizáló kapacitás a 300 megawattra becsülik 2030-ra. Ha azonban további kiegészítő intézkedések hatására akár 900 megawattnyi elektrolizáló kapacitás is rendelkezésünkre állhat Magyarországon. Ezek részben kapcsolódhatnak a naperőmű termelés, villamosenergia termeléshez, részben kapcsolódhatnak Paks 2-höz, tehát atomerőművi hidrogén termeléshez. Tehát ezek az alapvető beruházások, amelyekre mindenképpen szükség van, de ezzel egy időben a hidrogén végfelhasználó piacának a bővítése is ugye napirenden kell legyen, azaz mind az erőműi, mind a lakossági felhasználás, mind pedig a közlekedési ágazatban történő felhasználását bővíteni kell. A tanulmányok szerint akár 140 hidrogén töltőállomás is telepítésre kerülhet 2030-ig, amelyekkel 80-100 ezer gépjárműnek a töltése, hidrogénnel való töltése is megoldható. Ez amúgy a hazai gépjármű piacnak még nem számottevő része, de már érezhető lesz 2030-ban a 80-100 ezer tüzelanyagtállás hidrogénüzemű tüzelanyagtállás gépjármű. Különösen kiemelt és fontos talán a nehéz gépjárművek hajtásláncába integrálni a tüzelanyagtállákat, illetve a nem villamosított vasútvonalakon a mozdonyok energiaellátását ebből létrehozni. Tehát azért mondom, hogy ez egy nagyon összetett kérdés, hogy mekkora beruházásra van szüksége Magyarországnak ezeknek a céloknak az elérésére, és nem vállalkoznék arra, hogy ezt forintosítsa a milliárd forint.
Tompos Andrást, a Nemzeti Hidrogén Technológiai Platform operatív stábjának tagját hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Befejezi a villamosenergia egyeteme szolgáltatását az Elműémász energiaszolgáltató, ezért az Energiahivatal nyilvános felhívást tett közzé 2.200.000 felhasználójuk átvételére, tájékoztatta az Inforádiót a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője. Serre Zsoltot Sipos Ildikó kérdezte.
Összesen 2.207.640 felhasználó az, akiket ez érint az Elmű Émász körzetében. Nos, ami a következő lépés az, ami meg is történt, hogy a hivatal nyilvános felhívást intéz az egyetemes szolgáltatói működési engedéllyel rendelkező szolgáltatókhoz, és 30 nap alatt várja a felhívás közzetételét követően ezeknek a szolgáltatóknak az ajánlatát. És természetesen ebben az ajánlatban nagyon sok mindent kell leírni, részben azt, hogy milyen feltételekkel és milyen időponttal vállalják ellátni az Elmű Émász által ellátott 2,2 millió fogyasztó.
Egyébként ez a szolgáltatóváltás a több mint 2.200.000 ügyfelet jellemzően területileg hol érinti az országban?
Ez Észak-Kelet Magyarország és Budapest, illetve Pest megyében találhatók ezek a fogyasztók. Ezek ellátására várjuk azt az ajánlatot, amely az ellátásbiztonság szempontjából a legkedvezőbb lesz. Ami nagyon fontos, hogy a fogyasztóknak nincsen most semmilyen tennivalója, az viszont fontos, hogy a megszokott csatornákon keresztül, ahol a szolgáltatójától üzeneteket kapott, e-maileket vagy levél formájában, ezt folyamatosan kövesse figyelemmel.
Egyébként jellemzően honnan érkezhet ajánlat, tehát ki veheti át ezt a relatíve nagy ügyfélkört?
Közleményben tudatta az MVM Next annak a lehetőségét, hogy tudja biztosítani ezen ügyfeleknek a villamosenergia ellátását. A szolgáltató megjegyezte a közleményében azt is, hogy közel 1 millió lakossági ügyfél részére biztosít az országban villamosenergia szolgáltatást, tehát megfelelő tapasztalata van a lakossági ügyfelek villamosenergiával való ellátásában. Nagyon fontos, hogyha ez az átvételre sor fog kerülni, akkor ennek a pontos időpontját természetesen elsősorban informatikai kérdések fogják meghatározni, hiszen egy nagy számú ügyfélkör ellátását kell az egyik szolgáltatótól a másikhoz áthelyezni.
Mennyire volt váratlan ez a bejelentés, hiszen arról lehetett tudni, hogy az Elmű Émász az E.ON Hungária csoport tagja, és ott elindult egy átalakítási folyamat még korábban.
Így van, és ennek keretében azért az E.ON csoport megtartja azokat az egyetemes szolgáltatói jogosultságokat, amely eredendően az ő birtokában volt. Ez az egész átalakulási folyamat, ez nem egy magyarországi tranzakció eredménye egyébként, hogy az Elmű Émász az E.ON csoporthoz került. Ebben természetesen szíve joga piaci döntéseket hozni egy szolgáltatónak. Ő úgy gondolta, hogy az újonnan hozzákerült Elmű Émász ügyfeleket nem kívánja egyetemes szolgáltatás keretében ellátni, viszont az eddigi Nyugat-Magyarországra koncentráló jogosultságait viszont továbbra is el kívánja látni az E.ON csoport.
Mit kell tudni az MVM Next energiakereskedelmi ZRT-ről? Hány ügyfelet szolgál ki, és a villamos energiaellátás mellett még milyen szolgáltatást biztosít?
Nos, az MVM Next energiakereskedelmi ZRT teljes körű országos földgáz és villamos energia egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkezik. Ebből kifolyólag ez a 4,2 millió ügyfél, amelynek a földgáz, illetve villamos energiaellátását biztosítja, ez megfelelő hátteret biztosít ahhoz, hogy további ügyfeleknek az egyetemes szolgáltatási lakossági ellátását biztosítani tudja.
Azt lehet tudni, hogy ez a cég, tehát az MVM Next jelen pillanatban az ország mely területein biztosítja a villamos energiaszolgáltatást?
Villamos energiát a déli szektorban biztosítja, és így egy olyan portfólió jöhet létre az ő részéről is, amelynek az ellátása, a folyamatossága az biztosított lesz. Pontos megjegyezni, hogy ez egy kereskedői engedélyről szól, tehát ez egyetemes szolgáltató, ez egy lakosság részére értékesíti jelen esetben a villamosenergiát, de ez nem érinti természetesen az elosztói hálózatoknak a kérdését, ugye azt, amin keresztül érkezik a háztartásainkba a villamosenergia, és természetesen nem érinti az erőművek kérdését, tehát a szükséges villamosenergia és az a hálózati rendszer, amelyen keresztül eljut ez otthonainkba, ezeket ez nem fogja befolyásolni. Itt, amire a mi a hivatal nyilvános felhívása vonatkozik, ez egy egyetemes szolgáltatói, úgynevezett energiakereskedői engedélynek a kérdése.
Serre Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!